A stúdióban itt van velünk a következő egy órában Mester Nándor, az mforprivatbankár.hu főszerkesztő helyettese. Hát boldog új évet kívánok!
Viszont kívánom, idén először vagyok a stúdióban, úgyhogy ezúttal is a hallgatókat is köszöntöm, és boldog új évet nekik is.
És amiről beszélgetünk itt a következő percekben, az igazából ugye a hazai lakáspiac. Egyrészt a jogi környezet, illetve hát a szabályozói környezet egy kicsit megváltozik, ugye a csok plusszal, babaváróval és egyebekkel. Mire számíthatunk ebben az évben?
Hát nagyon pozitív álmai vannak, mondhatnám ezt sok érintettnek, vásárlónak is, meg eladónak is, meg finanszírozónak, leginkább kivitelezőknek. Ez természetesen nem fog azonnal teljesülni, és nem mindenki számára egyforma mértékben. Ennek nagyon sok oka van. Lesznek fájdalmas következmények is. Az egyik az, ami egy ilyen áthúzódó, az pedig a lakás ára, mint olyan, ugye azért ez egy igen fontos tényező. Nagyon sok ingatlan közvetítő hálózat igyekszik azt a szerintem hibás képet sugallni, hogy itt minden rendben van, és majd tényleg, hát majd csökkenni fognak továbbra is az árak, és milyen jó lesz, mert most már sokkal több ember meg tudja ezt engedni magának, miután ott lesz a zsebében az a plusz pénz, amit ugye a finanszírozási rendszer átrendezésével a kormány számára biztosított. Tehát ez az áraknak az alakulását nagyon sok minden befolyásolja, hát természetesen az egyik oldal a kereslet, de a másik az, hogy milyen objektív gazdasági tényezők hatnak erre az ára, például az infláció. Ne feledjük el, hogy hiába csökkent igen jelentősen a kimutatott infláció, a valós infláció az ennél jóval nagyobb, és a háztartások már tavaly ősszel gyakorlatilag, de inkább talán már nyáróta is nagyon erősen átrendezték a saját költési szerkezetüket. Tehát hátrébb sorolták azt, hogy na, most költözzünk, vegyünk ingatlant. Tehát az árak emelkednek, az építőanyagok nem lettek olcsóbbak, a munkaerő ára nem lett kisebb, tehát idén is lesz infláció, idén is arra kell számítani, hogy körülbelül ebben elég nagy a szórás, ilyen 4-8% közötti lakásár drágulásra lehet számítani, de, és itt jön egy fontos dolog, nem szabad általánosítani, a lakástípustól, földrajzi elhelyezkedéstől, a lakás állapotától többek között függ ez a bizonyos ár, és én már többször hangoztattam itt a stúdióban is, nagyon örülök annak az egészséges folyamatnak, hogy ami értéktelen, az értéktelen is marad. Tehát ha valaki nem költött a lakására, vagy a házára az elmúlt 20-30-40 évben semmit, akkor az bizony most sokkal kevesebbet ér. Tehát az olló az tovább nyílik, és ezt nevezem én egészséges állapotnak a piaci szempontból mindenképpen. És ez egy picit rámutat a keresleti oldalra is, tehát hogy megpróbáltam így elemezni, hogy mi az, amire vágynak a potenciális vásárlók. Ugye elkezdik összehasonlítgatni a különböző ingatlanokat, lakóingatlanokat, és utána megnézik, hogy milyen forrásaik vannak. Tehát, hogy milyen saját önerő van hozzá, milyen hitel lehetőségek, ebből kijön valami, és általában az jön ki, hogy a nagyon magas áru, egyébként Budapesten már 1,5 millió forintos négyzetméter áru lakásokat sokan egyszerűen nem engedhetik meg maguknak. Mi történik ezután? Megpróbálnak körülnézni a használt piacon, de ott ugye itt jön be ez a bizonyos minőségi különbség, amiről beszéltem, hogy ott hát nagyon sok adat mutatja, hogy elsősorban a felújított vagy az újszerűnek mondott lakásokat keresik. Az újszerű az körülbelül 6-8, maximum 10 évvel ezelőtt épült, már korszerű technológiával ellátott, a nyilászárók korszerűek, a szigetelés, a gépészet. Tehát ezek a fontos mutatók mind-mind újak, vagy felújítottak. Ezeknek az ára az azért körülbelül 15-20%-kal lejjebb van, mint a vadonatúj lakásoké.
És azok, akik mondjuk valami, tehát van-e olyan réteg, aki abban gondolkodik, hogy ilyen teljesen felújítandó lakásokat.
Van természetesen, hát ezt egyrészt itt említettem a területi különbségeket, ugye a falusi csok most kedvezőbb, tehát ezek a feltételrendszer, ez most kedvezőbb. Nagyon sok valóban kis településen érdemes körülnézni abból a szempontból, hogy most egy ilyen elég nyomott áron ott a helyben, ugye eleve ezek ilyen nem nagyon népszerű települések, amiről szó van, ezért is akarta ugye a kormány felé terelni a piacot. Ki lehet fogni olyat, de azért az nagyon nagy ábránt, hogy valamit szinte 0 forintért fogok megvenni, és valamennyit ráköltve nekem lesz egy csodapalotám. Tehát ezt felejtsük el, ilyen nincs. Aminek nagyon nyomott az ára, az elsősorban azért van, mert vagy rossz helyen van. Azért ne felejtsük el, hogy a lokáció az egyes számú szempont. Tehát mondjuk túl messze van egy várostól, nagyon sok időbe kerül oda bemenni, vagy nincsenek szolgáltatások, vagy az egész településnek a fejlődési ívein látszik az, hogy oda soha nem ment senki, nem történtek beruházások, az utak 50 évvel ezelőtt voltak fölépítve, vagy 80, tehát a csatornázás, bármi, tehát ami azért közvetve meghatározza az ingatlanok értékét, azokra ugye nem nagyon költött nagyon sok település, mert nem tudott költeni. Tehát, hogyha ezek ilyen rossz feltételek között egy ilyen lerobbant házat veszek meg, és nem nyaralónak veszem, ugye, hanem állandó lakhatásra, lakni, élni, akkor ott bizony rettentő sokat kell költeni. Lesznek ilyenek. Tehát nem mondom, hogy nem. Vannak is az elmúlt 2-3 éves falusi csokadatok mutatják, hogy azért van jó néhány kis település, ami nincs nagyon messze, mondjuk például a Balatontól. Érdekes módon ott is van jó néhány olyan, ahol 5000 lakosnál kisebb lakosságszám van, és érvényes ott a falusi csok, vagy máshol, más, nem tudom, egy Délaföldön, akár Kelet-Magyarországon is lehetnek ilyenek. Azt kell nagyon meggondolni, hogy hosszú távon, figyelembe véve azt is, hogy valószínűleg hitelt kell fölvenni ahhoz, hogy megoldjam a lakhatási problémámat, lesz-e biztos munkám, milyen messze van az a bizonyos ingatlan az összes szolgáltatástól, milyen feltételekkel tudok hitelt fölvenni. Ugye a bankok azért azt is megnézik, hogy milyen az én hitelképességem, nem csak az ingatlant magát nézik meg, hogy az mennyit ér, és az milyen fedezet lesz.
Tudjuk-e törleszteni igen. Majd a részleteket?
Tehát a család hogyan alakul, bővül, szűkül, nagypapa megjön ide hozzánk, vagy a nagymama plusz lakosnak. Szóval elég sok változó van, és ezt nehéz kalkulálni. Ez nem új dolog, csak azt akarom ezzel mondani és hangsúlyozni, hogy időt kell adni magunknak arra, hogy ezt végig gondoljuk. Nem szabad belemenni ilyen nagyon gyors döntésekbe, mert nagyon sok szempont van, amit figyelembe kell venni.
Mi annak a jelenségnek az oka, hogy a döntő többség az tulajdont szeretne, és a bérlettől pedig sokan idegenkednek?
Hát ez ilyen kulturális gyökerű dolog. Magyarországon érdekes módon, talán Romániában magasabb még ez a mutató, de például úgy tudom, hogy Csehországban egy olyan 15%-kal lejjebb van, ugye ők közelebb vannak ehhez a német kultúrkörhöz, ott ugye körülbelül fele-fele arányban van a tulajdonolt és a bérelt lakások aránya, tehát ahogy kelet felé jövünk, ez növekszik. Mi az oka? Hát a biztonságra való törekvés szerintem ez egy ilyen pszichológia, hogy az, ami az enyém, az már biztosan megvan, az nem bizonytalan, azzal én azt csinálok, amit akarok, kvázi. Tehát ez a drive, tulajdonképpen ez vezeti a gondolkodást.
Hogyha lenne egy bérlakás program, az segíthetne ezen a helyzeten, vagy jelentene?
Szerintem ez nagyon-nagyon régi probléma, és én különböző szakmai fórumokon is ezt hallottam, magam is ezt képviselem, de például nem régen készült egy interjú Lázár Jánossal, aki kerek perec, így ahogy van, elmondta, hogy ez a kormány nem akar bérlakásprogramot. Pont. ezzel nem lehet
akkor
mit
nem
kezdeni.
Lesz.
Nem lesz. Nagyon-nagyon sok szakmai szervezet kéri, szinte követeli ezt, de évek óta, nagyon régen. Igaziból nem is a mostani kormány szemére vetették ezt először, hanem már az előzőeknek is. Tehát nincsen ilyen. No, pedig ez egy nagyon erős eszköz lehetne a lakásmobilitásnak az eléréséhez. Tehát, hogy egy életszakaszon keresztül valaki igénybe vehesse ezt, hogyha éppen erre van igénye. Szeretnék beszélni az építőiparról, mert említetted, hogy ugye ez hát természetesen szorosan kapcsolódik. Nem látom azt, és ez természetes szerintem, hogy az ingatlan fejlesztők olyan nagyon nagy elánnal bejelentenének különböző óriási lakóprojekteket. Ez most nincs. Azért nincs, mert ők kivárnak, nekik még mindig igen magas a hitelköltség, nekik is magas, ahhoz, hogy ők ugye elindíthassanak ilyen beruházásokat, több száz lakásos lakóparkokról beszélek. Összességében egyébként a lakásépítés a teljes építőiparon belül egy ilyen 10-15%-ot csippent ki magának. Tehát ez nem ebből él elsősorban az építőipar, de a sajtóban mindig ez van elő, tehát a lakáspiac az viszi a prímet, és mindenki erről beszél. Sokkal kevesebbet beszélnek arról, hogy az egyéb építőipari szegmensek, mélyépítéstől kezdve a különböző infrastruktúrális beruházásokig, na azok viszont állnak. Ezt tudjuk, tehát a kormány ugye leállított nagyon nagy beruházásokat, aminek a kapacitása az igen jelentős volt. Ennek egy része most visszaáramlik a lakásépítésbe. Ez tulajdonképpen jó hír, de nem lesz olcsóbb. Tehát a jó minőséget a jövőben is meg kell fizetni. Én nem hiszem, hogy aki ad magára, és vannak referenciái, akár ilyen mesteremberek, kivitelezők, vagy pedig ilyen nagyobb vállalatok, amelyek generál kivitelezőként jelennek meg, ők lejjebb mennének az árakkal, az ő költségeik is nőttek. Hogy más nem mondjak, béremelés, ugye kötelező béremelések vannak, az energia költségeik is még igen magasak, csak azoknak nem nőttek jelentősen, ahol voltak energetikai beruházások. Az egyéb költségek, ilyen járulékok és adók is nyomják még ezeket a vállalatokat, tehát ők nem fogják csökkenteni. Az építőanyag gyártók sem csökkentik a saját áraikat, sőt, ugye tavaly augusztus vége, szeptember elején több nagy vállalat kénytelen volt leállni, tehát két és fél hónapig teljesen leálltak a gyárak. Ezt a kapacitást vissza kell építeni, ez nem megy máról hónapra, most még csak januárt írunk, tehát körülbelül mostanában fogják elérni azt a szintet, amit akkor így augusztus végén, szeptember elején. Úgyhogy lesz munkaerő, tehát ez a bizonyos felszabadult kapacitás egy része az megjelenik a lakásépítésben, és ez abban fog megnyilvánulni, hogy gyakorlatilag, ha fölhívunk valakit, akkor ő vissza fog hívni minket. Ennek körülhetünk már.
Akar ugye, és majd dolgozni.
Igen, akar dolgozni, és nem 4 hónap múlva fog jönni, amikor azt mondja, hogy jó, tele vagyok melóval, most nem érek rá. Tehát ez egy pozitívum, de az építőipart nem a lakásépítés fogja megmenteni. Ezt szeretném hangsúlyozni.
Hanem az infrastruktúrális így beruházások.
Van. Ami pedig ugye a kormány bejelentése szerint, megint csak Lázár János, aki ugye a főszereplője ennek, nyíltan elmondta, hogy legkorábban 2024, vagyis idén második fél évtől kezdődhetnek el azok a korábban elhalasztott, és most egy részben megint elővett állami beruházások, amik ugye a keresleti oldalt ugye megnyomják, és ez jó hír lesz az építőiparnak.
Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Mester Nándort, az mforprivatbankár.hu főszerkesztő helyettesét hallották, akivel a hírek után folytatjuk majd a beszélgetést.